Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Péntek van, fintech világa, jó rádiózást mindenkinek, Szupán Marci van itt a Peak-től, és múlt héten mondtuk ugye a végén, az adás végén, hogy most jön az ingyenebéd, vagy az ingyenebéd vége, hogy te írtad, a zuhanó érdekeltségekről beszéltél. Talán a Revoluttal kezdtünk múlt héten, és a VFox-szal fejeztük be, tehát hogy látjuk azt, hogy milyen mozgások vannak, lesznek, akik teret nyernek, lesznek, akik rámennek erre a következő hónapokra, évekre. Hogy van most a fintech szektor?
Én azt mondom, hogy jó. Lesz. Most nem úgy néz ki, hogy jól van, de azt gondolom, hogy egyébként, hogy a jelenlegi helyzet az nagyon, nagyon jót tesz a fintech szektornak. Ez egy tisztulás alatt van, elkezdenek helyreállni az értékeltségek, amit nyilván megfogalmazhatunk úgy, hogy zuhanóért, vagyis hát így fogalmaztam meg, hogy zuhanó értékeltségek, és az ingyenebéd vége, ez lett a mai kis beszélgetésünknek a címe, valóban zuhanó értékeltségek vannak, csak hogy egy konkrét példát említsek, hogy alá is támasszam, és ne lehessen azt mondani, hogy pánikkeltők vagyunk. Fontos, 45,6 milliárd dolláron vont be a Klarna egy éven belül tőkét, most pedig 6,7 milliárdos értékeltségen vontak be tőkét, ami hát most 15%-ára esett, nem 15%-ra.
Igen, 85%-os mínusz.
Brutális. Beszélünk arról, hogy a Bitcoin hogy visszaesett 60 ezerről 20 ezer környékére. Hát ez olyan, mint hogyha 9-10 ezer környékére esett volna vissza, eshet még. Nagyon izgalmas a Klarnának a kommunikációja. Egyrészt korábban olyan hírek voltak, hogy 30, aztán 15, aztán 10 milliárdos értékeltségen fog tőkét bevonni, ebből lett végül ez a 6,7, és azt nyilatkozza a CEO, hogy alapító CEO, hogy ez gyakorlatilag szándékos, és ők elraszták ide. Azért nagyon kíváncsi lennék arra a beszélgetésre, amikor mondjuk gondolj bele, hogy te vagy az, aki beszálltál a cégen 45,6 milliárdos értékeltségen egy
és
éve.
És te megmagyarázod nekem, hogy most ez szándékos.
És most 6,7.
És a szemedben őszintén belenézek, és hiszek, vagy nem hiszek. Igen.
Hát de tök mindegy, hogy hiszel-e, vagy nem. A te pénzed, az egy évvel ezelőtt befektetett pénzed, az most a 15%-át éri. Ezt lehet magyarázni, meg lehet, hogy azt mondja, hogy majd nem ennyit fog érni, de neked az idei év végén, ha a Klarna nem hajt végre még egy tőkebevonást magasabb, a 6,7-nél magasabb értéken idén, akkor a te könyveidben az idén be kell könyvelned egy 85%-os bukót, mint kockázati tőke alap. Kész, ezzel
nem feltétlenül érezném magam komfortosan. Igen.
Hát de én se.
Tehát mélyrepülés, ugye, mert hozod a Stripe-ot is ide.
Mélyrepülés, Stripe azért kisebb mélyrepülésben van, ott azt mondják, milyen külső elemző források. Ugye azért a Stripe egy jobban elemezhető cég, mint a Klarna. A Klarna sok szempontból egy fekete doboz. Azért a Stripe nagyon készül a tőzsdei bevezetésre, közzé tesznek egy csomó jelentést, tehát ott jobban lehet látni, hogy mi a helyzet.
Transzparens.
Abszolút, 20, még nem annyira, mint egy tőzsdén levő cég, de a felé tart, igen, 28%-os értékcsökkenésről számolnak be, vagy ezt prognosztizálják a külső elemzők, ami így is egy jó kis cégértéket jelent. Az utolsó tőkebevonásuk 95 milliárd dolláron történt, tehát a Stripe a legértékesebb magánkézben levő, vagy hát nem tőzsdén levő fintech cég világszinten, de azért a 28% is.
Jó, de ez egy hullámvasút, a PayPal-t is ide vetted ott tavaly augusztusi csúcsának,
hát,
a negyedét éri.
Hát utazhatunk itt tovább, igen, mert ugye eddig kockázati tőkéből finanszírozott cégekről van szó, és nagyon szépen látszik az, hogy a kockázati tőke alapok, vagy a kockázati tőke, hogyha így megszemélyesíthetjük ezt a pénzformát, elkezdtek kikényszeríteni, elkezdett jó árusítani gyakorlatilag. És ezzel nem nagyon lehet mit csinálni, mert vagy bevonsz pénzt, vagy csődbe fogsz menni. A Revolutot olyan szempontból hoznám ide, hogy ez is egy hírünk itt az elmúlt két hétből, hogy lenyilatkozta a Revolut, hogy legalább két évig bírják pénzzel. Ez ilyenkor baromi sokat ér.
Tehát
nagyon sokat ér, amikor azt hitelesít,
persze,
meg hát nem kell elmenned pénzére. El lehet mondani, hogy jó, tényleg felértékeltségen a pénzt, jó, de nem kell. Tehát az értékeltségem ugyanott van, mint az utolsó. Úgyhogy ilyen szempontból a Revolutnak mázia van azzal, hogy akkor csinálta az utolsó tőkebevonási körét, amíg tartott ez a hype. És igen, ahogy behoz itt a képbe a PayPal-t, ugye az teljesen más a helyzet, mert egy tőzsdén levő cég, és egyébként egy nagyon érett, brutális, tehát a PayPal-nál egy olyan szolgáltatás van szó, amit nem öveznek kérdőjelek. Tehát azért egy Klarna körül ott vannak a kérdőjelek, hogy a BNP-nél egy hype, vagy kidurran, vagy cső, vagy igazából ők okozzák az éhhalált majd az embereknek, vagy tehát, hogy ott egy csomó ilyen kérdés van, ami okozhat, aminek rossz az optikája. A PayPal-t ezt használják világszerte majdnem 500 milliárdan a világ szinte összes országában elérhető, Japántól kezdve Kínán át egy csomó leánycége vagy vegyes vállalata van, tehát egy iszonyatosan kiterjedt valami, brutálisan feltrédelték a tőzsdén, most meg a 25%-át éri a csúcshoz képesti árának, ami azt gondolom, hogy elég kemény, tehát hogy itt egy tőzsdei
zónásról van szó. Jó, de akkor legyen egy tendencia, akkor ezeket vegyük végig, és akkor utána mondjál valami. Itt van a Wise, itt van a Nubank, ugye?
Igen. Ezt a hármat hoztam, lehetne hozni lehetne hozni egy lemonédet,
ami... Mind a felére, a harmadára, a negyedére értékelődik tulajdonképpen ezeknek az óriásoknak. És ez csak egy fél mondat, azt most ezt ne is reagáld le, hogy értem, hogy most elkezdtünk fanyalogni a Revolutnak a BNP-jén, de hát az mekkorát söpört itt át a világon ez a dolog, hogy most majd később fizetek. Most meg egyszer csak már vannak ilyen erkölcsi skrupulusaink, hogy hát lehet, ez taszítja majd az éj. Oké, értem.
Nem, az alapvetően szóval nem gondolom.
Azt gondolom, hogy az fog menni, nem? Hát ha mikor, ha recesz,
biztos,
nem?
Biztos, hogy fog menni.
Mégis.
Az a helyzet, és az a teljes kép, mondtad, hogy vegyük ezeket végig, és utána mondjak egy összképet. Azt látjuk, hogy még egy ilyen mutatószámot én hozzátennék, a Nasdaq 30% mínuszban van idén, tehát a technológiai cégeket tömörítő tőzsdeindex 30% mínuszban van, szemben a fintekekkel, akik meg ilyen, ahogy mondtad, ilyen 50% és 90% közötti mínuszban vannak. Két dolog okozza ezt. Egyrészt a globális makrohelyzet, tehát a 30%-os Nasdaq, az
tehát, hogy minden, magyarul minden. Igen, minden. És de ezen belül ezek jobban. Igen.
Ezek jobban. Ami miatt jobban, az egész egyszerűen azért van, mert egy új szektorról van szó, és nincs akkora profitabilitás, és nincs akkora biztonság. És most olyan világot élünk, olyan évek következnek, ha vége van a jegybanki easing programoknak, tehát gyakorlatilag elkezd elzárni, vagy már drasztikusan elzárták a pénzcsapokat, tehát nincs likviditás teremtés a piacon, ami mind vállalati szinten, mind intézményi befektetői szinten, mind lakossági szinten problémás. Gondolj bele, a COVID alatt az amerikai kormány elkezdett effektív pénzt osztani a lakosságnak, mellette volt egy lockdown, tehát gyakorlatilag kaptál pénzt, de nem tudtál kimenni az utcára, nem tudtál elmenni nyaralni, nem tudtad elkölteni. Máshol mit csináltál? Elkezdtél befektetni. Ez egyértelműen kriptohype-ot okozott például, meg részvénypiaci rallit okozott. Meg nyilván erre rátevődtek az intézményi pénzek és a vállalati szektornak a szabad pénzei. Most meg elkezdett mindenki orba szájba nyaralni, elindult egy drasztikus inflációs nyomás, tehát a tejkenyér drágább, nincs ingyen pénz, és ráadásul a jegybanki lazító programoknak is vége, sőt például a Fed átfordult már, és havi szinten közel 100 milliárd dollár pénzt szipkász ki a piacról, tehát kvázi közel 100 milliárd dollárt megszüntet minden hónapban, az nincs.
Nem nyomtat,
hanem megsemmisít. Ez iszonyatos negatív nyomást okoz, és nyilván ilyenkor alul, ahogy egyébként a rallyban felül teljesítette a Nasdaqot, mondjuk egy fintech szektor, meg egy kriptoszektor,
most
visszaadják az azt a pluszt, és ráadásul az egészhez erre a logikai ívre rátevődik az, hogy a profitot keresik a cégek, tehát a befektetők. Tehát olyan cégeket keresnek, ahol akár osztalékágon is lehet keresni, de legalábbis a profit az egy tartóerővel rendelkezik az árfolyamban.
És most. És ezek holnap, cégek, és nem három év múlva.
Így van.
Igen, tehát nem ígéret szintén.
Úgyhogy ezek történnek most, igen, tehát nagyon megsínli a fintech szektor ezt. Én személy szerint egyébként azt gondolom, hogy ez jó a fintech szektornak, mert megtisztítja, nagyon sok csődről és felvásárlásról beszélünk. Ha már Nubankot említettük, egyébként ott van egy nagyon izgalmas cikk, ezt nem tettük még közzé, ezt majd a műsor utáni napokban fogunk erről egy picit írni egy elemzősebb tartalomban. Warren Buffett ugye beszállt $500 milliárd a tavalyi évben a Nubankba az IPO előtt. Amikor ő beszállt, akkor lehetett sejteni, hogy akkor itt hamarosan tőzsdei bevezetés lesz. Azóta 56% mínuszban van Warren Buffett alapja, Berkshire Hathaway konkrétan, vagy itt a holdingja, a Nubankos részesedését tekintve, ami a hat nagy buktájában van benne, a második, a top 6-ban, a második helyen. Én azt gondolom, hogy ez lesz majd a top 6-ban, a pozitív top 6-ban is. Mm. Tehát, hogy nem tartok ettől. Érdekes, hogy egy Nubank kevesebbet esett, mint egy PayPal, tehát ez azért jól jelzi azt, hogy egy Nubank az valószínűleg a jó ló ebben a helyzetben, és azt gondolom, hogy egy 30%-os Nasdaq mínuszhoz képest egy 56%-os friss IPO-s cég egy friss szektorban, egy feltörekvő piacon, ne felejtsük el, hogy azért ez egy nemes stabil piac, a brazil piac, nem drasztikus alul teljesítés.
Sőt, azt is olvastam ebben a cikkben, hogy ott van 40 fintek, vagy hát ilyen szolgáltató, pénzügyi szolgáltató, egész Brazíliában 40, és most abból nyilván el fog hullani sok. Tehát ebben a Nubank nagyon jól is kijöhet, ugye?
40 neobank típusú cég. Ez sok el fog hullani, illetve arról írtunk mi már a fintech.hu-n egy pár héttel ezelőtt, hogy elkezdtek annyira jól föltőkésítette magát a Nubank, hogy elkezdte felvásárolni ezeket az elhulló, de ügyfélszámmal és vagy technológiával és vagy piacismerettel rendelkező cégeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Nubank ebből nagyon jól, konkrétan egy nagyon komoly győztese lehet, de azt is gondolom, hogy nem volt egészséges. Én erről a Covid előtt óta beszélek, hogy fintech lufi van, és hát most látszik, hogy van. Ha nem lenne, akkor nem lennének 80%-os bukók, ha nem lennének 30%-os bukók, mint egy Nasdaq esetében.
És akkor most van vége az ingyenebédnek, azt még azért varjuk el, mert ez fontos, és erről is évek óta beszélsz. Ezt te nagyon utálod azt, amikor...
Ugyanerre a logikára ül föl, az így van, hogy gyakorlatilag azok a típusú szolgáltatók most elkezdenek elvérezni, akik ingyen adnak mindent. És arra
csak lehet, azért, hogy minél több ügyfelet gyűjtsenek maguk alá.
Ugye? Lehet, hogy ez éppen egy rossz életszakasz, hogy nézd meg a Revolutot, hogyha a Revolutot egy ilyen világgazdasági helyzet érte volna 2000, most 7 éves, ugye 2015-ben indultak, mondjuk 2017-ben, akkor 80% hogy beborult volna, és ma azt se tudnánk, hogy nem kellene a Magyar Nemzeti Banknak ilyen kommunikációkat kiadnia, mert nem lenne Revolut, hanem akkor nem tudom, valaki másra adnák ki ezt a figyelmeztetést.
Mert hogy... akkor az ingyenebéd szakaszban volt a Revolut.
Így van.
De aztán nagyon jókor váltott, te mindig ezt mondod, hogy ennek a kimenetele az, hogyha akkor, amikor már jól megy, és sok ügyfél van, de még ingyen, akkor egyszer csak elkezdem adni pénzért, és bővítem a szolgáltatást, és nem tudom, mit csinálok, és jó marzsokat, ugye jól?
Így, abszolút így.
És ő jól érte akkor ez a hullám. Már ezen már túl volt.
Jókor volt jó helyen, és ezt jól használta. Ez egy, azt gondolom, hogy a vállalkozói létnek egy nagyon fontos eleme. Nem így van ez a Varo Bankkal, aki egy Revoluthoz nagyon hasonló amerikai szolgáltató, és gyakorlatilag nagyon érdekes, arra építették fel az üzleti modelljüket, ugye mindig mondom, hogy az európai, meg az amerikai, vagy az európai és a világ többi része között van egy nagyon nagy különbség a kártyaszolgáltatások között. Európában a bankközi jutalékot az EU 0,2%-ban bekorlátozza, ez az az összeg, amit kap, vagy ez az a hányad, amit egy kártyás költésből megkap a kártya kibocsátója. A világ többi részén ez nincs, jellemzően nincs korlátozva, vagy sokkal lazábban van korlátozva. Az amerikai kibocsátók simán 2-3%-os bankközi jutalékot kapnak, tehát 10-15-szörösét az európainak. És ugye belegondolsz, akkor az összes kártyás költésnek a 2-3%-a a sok pénz, abból lehet céget építeni, a 0,2%-a meg abban az éppen fedezi egyébként a kártyatársági tranzakciós díjakat. És a Varo Bank gyakorlatilag arra építette föl az üzleti modellét, hogy bankközi jutalékból él. Úgy ad az ügyfeleknek ingyen ebédet, hogy egyébként máshonnan van bevétele. Viszont az történt, hogy nagyon sokaknak megtetszett ez az ingyen ebéd, elkezdtek tódulni az ügyfelek. Ez nyilván a felhő költségeket okozott, tehát az IT rendszernek a költségei ügyfelenként azért növekszenek, ügyfélszolgálati költségek növekszenek.
Tehát lett van egy optimális helyzet, de amikor túl sok az ingyenebédre
jelentkező. Egy baromi jó grafikon is, erről is egyébként itt a következő napokban jön majd le egy cikkünk, egy hosszabb elemzése Varónak a szenvedéséről. Egyszerűen lekeresztezte magát. Nyerességgel indult a Varo Bank, az az érdekes, hogy úgy tudtak elindulni, nyereségesek voltak. voltak, és brutális veszteségbe mentek át, pusztán azért, mert elkezdett drasztikusan megnőni az ügyfélszám, és drasztikusan lecsökkenni az egy ügyfélre jutó betétállomány.
$83.
Hát abból nem nagyon lehet főzni, és azt látjuk, hogyha nem történik valami drasztikus változás, mondjuk nem vonnak be tőkét, de ez tipikusan egy olyan helyzet, ahol nem nagyon fognak tőkét adni. Vagy én itt azt tudom elképzelni, hogy valaki alájuk nyúl és felvásárolja őket, ami egy tök jó forgatókönyv. De hát valószínűleg az utolsó körös befektetőknek nem, vagy az utolsó két körnek nem, de az alapítóknak még nagyon jól el is sülhet, ha jó megállapodásokat kötöttek a tőkebevonási folyamatban, mert 2 millió ügyfelet azért az ér pénzt, mert azoknak egy bank el tud adni jelzárok hitelt, autóhitelt, lekötéseket.
2 millió sok, ezt szoktad mondani, igen.
De ha nem történik valami, akkor valószínűleg január-februárban, a jövő év első felében beszámolhatunk egy újabb csődről.
Jó, akkor van még 2 perc arra, hogy mondj egy pozitív példát. Levezettük már a Revolutot, de most itt van még az Opa, ugye?
Az Opáról igen, írtunk az elmúlt időszakban több cikket is, hogy egészen ilyen formabontó újításokkal jön. Kijöttek új típusú Buy Now Pay Later szolgáltatással. Ugye az Opa egy peer-to-peer, angol peer-to-peer hitelező platformként indult, tehát személyek közötti hitelezést processzel gyakorlatilag, és amikor elég ügyfelük lett, akkor átálltak, megszerezték a neobanki, gyakorlatilag egy ilyen korlátozott banki licenszet az Egyesült Királyságban, és elkezdtek Revoluthoz hasonló szolgáltatást nyújtani. Annyiban másként, hogy nagyon fókuszálnak az Egyesült Királyság piacára, azért ez egy nagy piac, és nagyon fókuszálnak az értéknövelt pénzért adható szolgáltatásokra, és úgy néz ki, hogy bejött ez a számításuk, mert hogy átfordultak nyereségbe, és nyereség konkrétan nem csak az történik, hogy jó árazással tudnak tőkét bevonni, vagy nem fenyegeti őket csőd, hanem gyakorlatilag nyereséggel tudnak üzemelni, ami azt gondolom egy nagyon jó példa ebben a helyzetben, hogy ezt lehet így is csinálni, és jól rávilágít arra, hogy megint csak most nem az a piaci szituáció van, amit a Revolut mondjuk 2015 és 2021 között befutott, hogy 35 ország.
Itt nekem az egész világot, igen.
Hanem
igen.
Egy valamire ráfókuszáltak, és azt mondják, hogy ezt ismerjük, ezt a piacot, itt jók vagyunk, ezeknek az embereknek ez az igénye, ezért lehet pénzt kérni, akkor ezt fogjuk csinálni. Én azt mondom, hogy a következő években ez jön. Nem várok a következő 1-2-3 évben ilyen revolútszerű, világhódító utat. Lehet, hogy 1-2 be fog csúszni, vagy akár említhetnénk itt a Klarnát is, aki letarolta a félvilágot hirtelen 2 év alatt. Én ilyet most nem várok, mert erre nem fog pénzt adni senki. És itt ennek ez a kulcsa. Tehát az, hogy 20-30-40 vagy akár csak 10 országban terjeszkedjen valaki, arra baromi sok pénz kell. Az, hogy egy országban fölépítse jól valamit, ahhoz is kell pénz, de sokkal biztosabb az üzlet, sokkal kevesebb a kockázat, és ráadásul kevesebb pénz kell hozzá, úgyhogy én most azt várom, hogy ezek a fintekek fognak felemelkedni.
A cikkek, az érdekességek, a statisztikák, a grafikonok a fintech.hu-n. Szupán Márton, köszönöm szépen!
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.